Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 254. dicséret első versét. A 254. dicséret így kezdődik: mindenkoron áldom.
Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden utalmamat. Vetem minden bizodalmamat, mindenkoron dicsérem, mint Uramat.
Helyünket elfoglalva, a 272. dicséret első három versét énekeljük. A 272. dicséret így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.
Boldogságot,
Szükségemben az Urat hívtam segítségül, meghallgatott és tágas térre vitt engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, mi is annyiszor tapasztaltuk már, hogy mind jó, amit Te cselekszel, amit az életünkben véghez viszel. Már nem mindig látjuk ezt abban a pillanatban így, de visszatekintve mindig kiderül, hogy Te nagyon is jól értesz az életünkhöz. Tudod, hogy mikor és mire van szükségünk, és mindig időben elkészíted nekünk a szabadulás útját. Akkor, amikor mi még úgy látjuk, hogy akadály van előttünk, vagy mint Izrael népe úgy gondolta, hogy csapdába került, se előre, se hátra nem tud menekülni, amikor az egyiptomiak hátul, a Vörös-tenger pedig elől vette őket körül. De Urunk, Te már akkor tudtad, milyen szabadítást készítesz, milyen utat adsz nekik, és így van ez a mi életünkben is. Amikor elakadunk, amikor nem értjük a dolgokat, Te már elkészítetted a megoldást, és elért segíts, hogy mindig hittel tekintsünk rád, hogy beléd vessük bizalmunkat mindenkor, ne engedd, hogy meginogjon a mi hitünk, hogy azt mondjuk, Isten már nem fog segíteni, vagy ne talán ő sem tud már segíteni. Urunk, hadd erősödjünk igéd által, és könyörülj, hogy mindig rád nézzünk, hogy ezen az estén is várjuk, hogy megszólítasz bennünket, készítsd fel a szívünket a Te üzenetedre, és könyörülj, hogy semmi el ne vonja attól a mi gondolatainkat, az, hogy teljes mértékben hangolódjunk rád, hogy akarjuk meghallani, amit itt és most nekünk mondasz. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangéliuma 21. fejezetének 12. versétől a 22. versét terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 21. fejezetének 12. versétől így szól hozzánk. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, és felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit. Majd azt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rabló barlangjává tettétek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik azt kiáltozták a templomban, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek, és ezt mondták neki. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt, hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. És ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Reggel pedig a városba visszajövet, megéhezett. Látott egy fügefát az út mellett, odament, de nem talált rajta semmit, csak levelet. Ekkor azt mondta annak, soha többé ne teremjen rajta gyümölcs, és a fügefa azonnal elszáradt. A tanítványok, akik látták ezt, csodálkozva kérdezték, hogyan száradt el a fügefa olyan hirtelen. Jézus pedig így felelt, bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak olyat tesztek, ami a fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj fel és lesd magad a tengerbe, az is meg lesz. Mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek. Az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe. Az emberek nagy várakozást fűztek ehhez a pillanathoz. Úgy gondolták, hogy végre eljött az a nap, amire annyira és annyira vártak. És sokan Jézust is tartották erre a legmegfelelőbb személynek, hiszen sok csodáját közelről szemlélték, vagy akár át is élték, hallották tanításait, és úgy gondolták, bevonul Jeruzsálembe, és elfoglalja a trónt, Izrael királya lesz, és egy hatalmas, jóléti országot fog létrehozni a nép számára. Hogy valóban Isten áldását fogják az emberek megtapasztalni. Mert valahogy úgy gondolkodtak, ha a politikai fogság megszűnik, ha a rómaiak nem uralkodnak, ha egy ilyen vezetőnk lesz, mint Jézus, aki bármikor, bármiből jól tud minket tartani, hát akkor csodálatos lesz az életünk. És amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor mindenki megdöbben, mert nem azt teszi, amit elvárnak tőle. Nem arra indul, amit ők úgy magukban elképzeltek. Nem Dávid trónja felé indul. Nem megy átvenni a hatalmat, hanem mindenki megdöbbenésére a templomba megy, és ott fogják őt látni, hallani, ott fog cselekedni. Igen, ez a bevonulás egy olyan pillanat volt, amikor az emberek mindenre gondoltak, csak arra nem, hogy most a templomba kell menni. Mert úgy gondolták, hogy az, amiben vannak, az akkor változhat meg, ha a trónterembe mennek. Mert az élet a trónteremben változik. Ezzel szemben Jézus rámutat, hogy az életünk legnagyobb változásai a templomban mennek végbe. Az életünk legnagyobb eseményei az Istennel való kapcsolat által történnek. Akkor lesznek nagy dolgok, változások az életünkbe, ha Isten felé indulunk el. A templom az Isten jelenlétét fejezi ki. Nem is arról van szó, hogy abba az épületbe kell menni, hanem az, hogy Isten felé indulok el. Hogy őt keresem mindenben. Ugye ezek az emberek is úgy voltak, igen, ha ünnep van, templomba megyünk, bemutatjuk az áldozatot, bizonyos dolgokért imádkozunk, de vannak olyan dolgok, amiket nem a templomba kell vinni. Vannak olyan dolgok, amelyeket Isten kihagyva más fórumokon kell intézni. És Jézus rámutat, Isten nem lehet és nem kell kihagyni. Nincs olyan területnek az életnek, amit ne vihetnénk oda. Mert mindenben őnála van az igazi megoldás. Ugye az emberek általában azt gondolják, mi oldjuk meg a problémákat. Ugye bejön Jézus Jeruzsálembe, mi a nagy probléma? A római birodalom. Mi oldjuk meg Jézussal, és hogyan? Hát úgy, ahogy a teremtéstől idáig megoldották. Fegyverrel. Jézus azt mondja, nem. Én nem úgy oldom meg a problémát. Nem, fegyverrel, erőszakkal, verekedéssel, pénzzel
Egész másképp. Csak az a baj, hogy már Jézus óta is eltelt 2000 év, és még mindig úgy gondolkodunk, hogy bizonyos dolgokat Jézus nélkül mi oldunk meg a magunk módján. Sőt, mi még hinni is a magunk módján hiszünk. Ugye nagyon sok ember, hiszek én a magam módján. De nem arról van szó. Isten megmondta, kijelentette az igében, hogy mit jelent hinni, mit jelent úgy hinni, hogy az kapcsolatba hozzon ő vele, mi az igazi hitnek a tartalma. Ugye hit nélkül senki nem lehet kedves Isten előtt. Olvassuk a zsidókhoz írott levélben. Aki őt keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát ez az alapvető hit, hogy Isten kijelenti magát az igében, hogy élek, én vagyok. Hányszor mondja, Mózeshez is így szól, ha tudni akarod a nevem, hát akkor vagyok, aki vagyok. Én vagyok az örök létező, én vagyok, aki jelen vagyok a te életedben, akire mindig támaszkodhatsz, segítségül hívhatsz, akire számíthatsz. És én vagyok az, aki odaadtam érted a fiamat. És hogyha mi igazán hinni akarunk biblikusan, az azt jelenti, hogy Jézust ismerjük meg. Mert Isten Jézusban mutatkozik be. Aki kikerüli Jézust, az nem biblikusan hisz. Sőt, az nem a Biblia Istenébe hisz, hanem valami másban. Valaki másban. És nevezhetjük azt akárhogy, de az nem a Biblia Istene. Tehát Jézus a templomba megy, és lám a templomban azt látja, hogy valami nincs rendben. Valami nincs rendben. Érdekes, hogy Jézus nem úgy megy be a templomba, hogy mindent elfogad, amit ott lát, ami ott történik. Nem úgy reagál, hát igen, de hát ez a rend már a nagyapám kora óta fennáll. Hát már a nagyapám korában is behozták ide az állatokat, árulták, itt váltották a pénzt. Ez már szent hagyomány, ehhez nem lehet hozzányúlni. És Jézus mit csinál? Minden szent hagyományt eltávolít. Minden olyan szent hagyományt, ami ellenkezik az Isten igéjével és szavával. Ugye a reformáció is tulajdonképpen ehhez a területhez nyúlt. Hogy ami csak hagyomány, és ellentétben van Isten igéjével, azt el kell távolítani. Hát persze azóta sok minden újra visszakéreckedett, meg nem is mindent távolítottak el, a legnagyobb baj, hogy mi nem folytattuk ezt az eltávolítást, hanem inkább azt mondtuk, hát igen, ezt ma olyan régen gyakoroljuk, megszoktuk, miért ne maradna, és sokszor így van a személyes életünkben is. Nem azt nézzük, hogy az, amit láttunk magunk körül, az Isten akarata szerint való-e, hanem úgy nézünk rá, hogy hát ez egy olyan szent hagyomány. A dédszüleink, a nagyszüleink, meg az ő kortársaik is így éltek, akkor az biztos jó lehet. Hát miért ne tennénk mi is úgy? De mindent oda kell tenni az ige mérlegére, végig gondolni, tényleg jó-e. Isten is támogatja. Mi történik? Jézus bemegy a templomba, és amikor ott van, akkor eszébe jut egy ige. Jézus mindig mindent a Bibliához mér. Mindig az igével reagál a dolgokra. Ugye megvan írva, az én házamat imádság házának nevezi. Bejut oda. Bemegy a templomba, és eszébe jut az az ige, hogy Isten házát imádság házának nevezik. És szétnéz, és azt látja, hogy nem az. Mert ugye van egy udvar, a pogányok udvara, amit Isten arra adott, hogy a nem zsidó ember is, aki keresi Istent, oda bemehessen, és imádkozhasson, Isten segítségül tudja hívni, átélje az ő jelenlétét és hatalmát. És ezt a helyet elfoglalták az árusok elfoglalták. Már nem jutott az Isten keresőnek hely, a nem zsidó Isten keresőnek. Kiszorították onnan a kereső embereket. És vajon, hogy van a mi életünk? Végig kell gondolni, hogy mi nem szorítunk-e ki kereső embereket. Mindenki odafér-e. És amikor valaki velünk együtt van, vagy a templomban vagyunk, akkor azt lehet-e átélni, hogy ez a hely valóban az imádság háza, hogy itt jelen van Isten. Az imádság az azt jelenti, hogy jelen van az Isten, és mi beszélgetünk vele. Az imádság az beszélgetés. Jelen van Isten, beszélgetek vele. Ezt veszik-e észre? Ha valaki most bejönne, ezt látná-e rajtunk, hogy igen, van itt néhány ember, meg itt van az Isten. És az a néhány ember azt az Istent veszi körül, ő rá figyel, és beszél vele. És érződik a levegőben, hogy itt többen vannak egyel. Töltése van. Vajon ez érződik? És rajtunk is látszódik, hogy igen, én azért vagyok itt, mert a Szent Istennel akarok találkozni. És mivel ez a templom nem töltötte be ezt a rendeltetést, az emberek nem tudtak találkozni Istennel, kizavarta azt, ami nem odavaló. És mi történik? Aztán vakok és sánták mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. Milyen érdekes, hogy az emberek rádöbbentek arra, hogy Jézus ezt innen kitakarítja, fölszabadul a hely, ő van a középpontban, jöhetünk gyógyulni. És ez megdöbbentő dolog, és megrázó. Miért? Mert testvéreim, a vakos sánta az nem mehetett be a templomba. Hát mit olvasunk majd az abcselben, az abcsel 3-ban? Hogy a születése óta béna ember, vagy sánta ember ott van az ékes kapuba, kívülről ott koldul, be nem vihetik, mert sérült ember nem mehet be. És akkor ott van Jézus, akkor ezek az emberek átélik a felszabadítást, hogy már nem a régi hagyomány, törvény vezet bennünket, hanem az a szabadság, hogy kereshetem az Urat, kérhetem a gyógyulásomat, kérhetek tőle új életet és új élettartalmat és célt. Oda mennek hozzá a templomban, és ő meggyógyítja őket. És ezzel rámutat Jézus, hogy ez a templom eredeti célja, rendelő. Így gyertek Istenhez, hogy hozzátok a ti lelki, testi, beteg életeteket a főorvos elé, azzal a hittel, hogy ő meggyógyít, rendelő. És mit űz ki Jézus? A pénzváltókat, a galambárusokat. Ugye mi történt? Bevitték oda az állatokat, hogy az áldozathoz árulják. Árulják pénzért. És Jézus pedig rámutat itt egy fontos dologra. Ő nem kér pénzt. Ő nem kér pénzt. Ő gyógyulást ad, nem egy állatot árul. Meggyógyítja az ember életét. És nem kér pénzt. De nem azért, mert a biztosító majd kifizeti. Ő ingyen adja. Ő ingyen adja, amit az Isten mennyei világából hozott ide, azt nekünk ingyen adja. Az Atya megbocsátását, a testünk, lelkünk gyógyulását, az Istennel való kapcsolatunk megépítését, ezt ingyen adja. Nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert így szeret. És persze fizetni kellett érte, de átvállalta. Minden költségünket átvállalta. Hiszem én ezt? Hiszem, hogy Jézus minden költségem átvállalta ott a kereszten. És nekem már nem kell fizetni az Istennek egy centet sem. Nem is tudnám kifizetni. És jöhetek hittel, és gyógyul az életem. és valóban meggyógyultak, valóban csodás tettek voltak, mert a főpapok és az írástudók látták a csodákat, tehát elismerték, hogy itt valóságban nagy dolgok mentek végbe. Még azt is érdemes meglátnunk, hogy ugye amíg Jézus nem volt ott a templomban, az emberek nem mentek oda, a betegek. Nem mentek be, hogy hát főpap, gyógyíts meg. Mert tudták, hogy hiába. Úgysem tudnak meggyógyítani. És ez a különbség az ember és az Isten közt. Ez a különbség Krisztus között, meg az ember között. Persze azt már látnunk kell, hogy viszont ő felhatalmazta az ő egyházát, hogy vigye ezt a gyógyuló erőt, bizonyságtételt a világba. Hogy merjük elmondani, hogy Krisztus már eljött. Van, aki segít, van, aki gyógyít, szabadít, új élettel ajándékoz meg, van, aki meg tud fordítani, van, aki vonz, mert szeret. Igen, vonz haza az Atya. Jézus is vonzotta ezeket az embereket, ők mentek és megtapasztalták az ő hatalmát. Majd amikor eltelik a nap, azt látjuk, hogy ott hagy mindenkit, ugye a betegek meggyógyultak, elmentek hálás szívvel, az őt támadó írástudókat, farizeusokat miután válaszol nekik, ott hagyja őket, és nekik is igével válaszol. Tehát jó azt látni, hogy Jézus mindig, minden élethelyzetben az Isten szavát idézi. És ez is megdöbbentő, hogy kiknek? A főpapoknak és írástudóknak. Tehát az akkori biblia tudósoknak Jézus, akiről azt mondták, hogy egy tanulatlan ember, csodálkoztak, honnan ismeri az írásokat, olyan igét idéz nekik, hogy mukkanni nem tudnak. Mukkanni nem tudnak. És ott hagyja őket Jézus. Vajon mi tudunk-e igével válaszolni? Meg tudjuk-e mondani, hogy igen, de ez van az Isten igéjében. És ha tudjuk használni az igét, az ördög is elfut. Aztán kimegy a városból, Betániába, egy közeli faluba, és ott tölti az éjszakát. Tehát a templomból kimegy Betániába, valószínűleg nem is megy be a faluba, csak ott a határában éjszakázik, együtt van az Atyával, és töltődik. Tehát Jézus a templomból nem úgy ment el, jaj, de kimerültem, na most akkor mit is csináljak, mert ugye holnap, ha újra bejövök, megint jön ez a rengeteg ember, annyi feladatom lesz, hogy pihenjem ki, jaj, hát köszönöm, Atyám, köszönöm, hogy föltaláltad a tévét. Oda fekszek elé, nem, Jézus nem a tévé elé ment, és nem is a stadionba a kedvenc csapatot biztatni, hogy föltöltődjek, vagy kifeküdni a strandra. Hova ment? A csöndbe, ahol ő és az Atya együtt van. Mert tudta, hogy nekünk az igazi feltöltődést a vele való kapcsolat adja. És ezzel példát is mutat, hogy engem kövessetek, én rám figyeljetek. És tényleg mi kire figyelünk? Kitől veszünk példát, amikor elfáradunk, a szabadidőket akarjuk eltölteni? Keressük-e Istent? Mondjuk-e azt, hogy de jó, most több időm van, akkor ezt az időt vele tölthetem el? Olvashatom az ígét. Reggel pedig visszajött a városba, és közben megéhezett. Ebből is gondolom azt, hogy Jézus valahol a szabadban töltötte az éjszakát, mert hogyha bent tölti a faluba, ugye Betániába élt Mária és Márta. akik mindig nyitott ajtóval várták Jézust, és biztos, hogy nem engedik el reggeli nélkül. Biztos, hogy nem engedik el úgy, hogy ne egyen, nem hagyják, hogy éhes legyen. De Jézus nem tőlük jön valószínűleg, és ezért megéhezik. Mert nem csak Isten, hanem ember is. Emberi testben van, és az ő emberi teste is ugyanúgy megéhezik. Azt is táplálni kell. Előtt táplálta a lelket, de most éhes táplálni akarja a testet is, és lát egy fügefát az út mellett, és úgy gondolja, hogy talál rajta valamit, talál rajta táplálékot, és nem talált semmit. Oda ment, de nem talált rajta semmit. Ugye a fügefa azért többet is jelez annál, mint egy gyümölcsfa. És ez a helyzet is többről beszél, mint csak annyiról, hogy Jézus megéhezik, enni szeretne, keresi a táplálékot, és nem talál. A fügefa Izrael szimbóluma. És ebben benne van az, hogy Isten elküldte a fiút az ő népéhez, hogy keresse a gyümölcsöt. Hogy keresse az életük gyümölcsét. És így olvassuk, de nem talált rajta semmit. Hát ha végignézzük az Úr Jézus életét, akkor valóban így van. És nagyon kevesen voltak, akik Jézus kereszthaláláig messiást láttak benne. A vezetők, a jómódú emberek közül meg szinte alig akadt egy-kettő. Tehát tulajdonképpen Izrael népe nem hozta meg a jó gyümölcsöt, nem ismerték föl, hogy eljött a Krisztus, és nem döntöttek mellette. Nem hozták meg a megtérésnek a gyümölcsét. Mert olyan jól elvoltak. Az életük nagyszerű volt. Egyetlen problémájuk, hogy Róma uralkodik rajtuk. De amúgy jól el vagyunk. El vagyunk, mint befőtt az üvegben. Mintha néha kicsit ma is ezt látni. Olyan jól el vagyunk mi, hívők is. Semmi gondunk nincs. Semmi gondunk nincs. Eszünkbe se jut, hogy egyrészt máshol nagy bajok vannak, de lehetnek majd itt is. De most jól el vagyunk, nem kell nekünk megváltó. Valahogy ők is ezt kommunikálták Jézus felé. Nem kell nekünk, jól el vagyunk mi. Minden bajt megoldunk, pedig ő jött szeretettel keresni minket. Mit mond, soha többé ne teremjen rajtad gyümölcs, és a fügefa azonnal elszáradt. Igen, ezt úgy értjük jól, ha látjuk, hogy itt nem csupán egy gyümölcsfáról van szó, hanem Izrael népéről van szó. Vagy mondhatnánk majd az egyházról, a hívők közösségéről van szó. Ugye, hogy soha többé ne teremjen rajtad gyümölcs, az egyik üzenete az, hogy ugye ez a fa akkor nem terem, amikor az ő teremtője jelenik meg előtte, és vár gyümölcsöt. Ennek a gyümölcsfának arra volt kódolva az élete, hogy fügét teremjen. Isten azt a kódot rakta bele, és valami miatt mégsem termett. És soha többé nem. Ne teremj. Ha akkor nem teremsz, aztán már nincs értelme. Ha királynak nem terem az életünk, akkor az kiszáll élet. Az hiába való élet. És akkor kéri, amikor ő keres. Aztán benne van az is, amit már többször is elmondtam, hogy a fügefa az nem díszfa. Igen, Jézus ugye csak levelet talált, de a fügefától nem elég csak a levél. És itt a fontos dolog, hogy a hívőtől nem elég csak annyi, mint a nem hívőtől, Mi nagyon sokszor abban a tévedésbe esünk, hogy megbocsátottak a bűneink, beletartozunk egy felekezetbe, urvacsorázunk is, minden rendben van. Eljárunk Isten tiszteletre, ezt-azt megteszünk, de az ige azt mondja, hogy ha csak mi is annyit teszünk, mint más normál ember, akkor az csak a levél. Ha nem hívő termi a levelet, attól Isten elfogadja. Mert ő nem gyümölcsfa, de a hívő már bele lett oltva Krisztusba, mint szőlőtőbe. És nekünk már szőlőt kellene teremni. És sokszor igen, hogyha bennünk is van egy kis kedvesség, emberi szeretet, együttérzés, irgalom, akkor meg vagyunk elégedve. Tehát ez csak levél, mert mi történik? Hát az irgalmas samaritánus példázatában kibe volt irgalom? Abba a pogánynak tartott samáriaiba. És ha csak ennyi, azt mondja Jézus, az levél. És vizsgáljuk meg az életünket, hogy több van-e benne, mint levél. Ha összehasonlítom másokkal, akkor mit tudok mondani? Hogy igen, látszódik a krisztusi többlet? Látszódik, hogy én őhozzá hasonlítok? Vagy azt kell mondani, hogy lehet, hogy még azon a szinten sem vagyok, mint némely nem hívő? Akkor az csak levél. És a tanítványok elcsodálkoznak, és megkérdezik, hogyan száradt el ez ilyen hirtelen. És Jézus nem kezd el magyarázkodni, hisz nekik érteni kellene, tudni kellene, hogy ki az, aki velük van, az élet fejedelme, és neki elég egy szót szólni, és megtörténik. És itt is megtörténik. Azt mondja, hogy többé ne teremjen rajta gyümölcs, és vége. És elszárad. Elég egy szó. És tulajdonképpen Jézus erre teszi a tanítványok figyelmét. Van hitetek, és nem kételkedtek. A hit gyakorlatilag ez, hogy elég egy szó. Ez a mustármagnyi hit. Hogy elég egy szó, amit az Úr Jézus kimond, vagy elég egy íge, amit én kimondok, vagy általom az Úr közvetít, és nagy dolgok történhetnek. Mi hányszor úgy vagyunk, ó, hát itt nem lehet mit csinálni. És mit mond az Úr? Ha van hitetek, és nem kételkedtek, akkor ennek a hegynek mondjátok, hogy kelj fel, vesd magad a tengerbe, és az is meg lesz. Vagyis, hogy olyan problémával álltok szemben, mint a hegy, és tehetetlenek vagytok, hogy mit lehet itt tenni. Hát a hegyet csak kikerülni lehet, esetleg megmászni lehet, alagutat készíteni rajta, de arrébb tenni. Hányszor vagyunk így gondokkal, bajokkal, problémákkal, az Istennek való szolgálattal, a másikkal való reménységgel, hogy itt ez olyan, mint egy hegy. Ezt nem lehet kimozdítani. Hányszor úgy nézünk egymásra, no, ez már megátalkodott, ezt ki nem lehet abból mozdítani. És mit mond Jézus? Hát nem vele van a baj. Nem a heggel van baj, hogy nem megy arrébb a te hiteddel. Mert kételkedsz. Mert nem hiszed el, hogy lehet változást létrehozni hit által. Mert nem hiszed el, hogy kimozdulhat a kimozdíthatatlan, ha engem segítségül hívsz. Mit mond, mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek. Hittel. És adja az Úr, hogy mi is tudjunk ilyen hittel kérni. Hogy Uram, igen, ha tőled kérem, meg tudod tenni. Kimozdítod, változást adsz, új lehetőségeket. Megnyitod a bezárt ajtókat. Ugye Pál is felszor átélte, hogy reménytelen a helyzet, és akkor figyelt az Úrra, és egyszer csak megnyíltak az ajtók. megoldódtak a dolgok. Hát adja az Úr, hogy mi is ezt tapasztaljuk, átéljük, hogy őnála van gyógyulás, nyitva a rendelő, jöhetek hozzá, és hitáltal, én általam is történhetnek dolgok, hogy ne adjuk fel, hanem hittel, cselekedjünk hittel, éljünk, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy most is szól az ige, és olyan jó látni, hogy Te megmutatod, hogy mire is van a templom, hogy rendelő legyen. Azért vannak az Isten tiszteleti helyek, hogy átérjük a veled való találkozást. És Urunk, nem csak a jeruzsálemi templomot kellett megtisztítani, hanem bizony a mi testünk is sokszor megtisztításra vár, amiről azt mondtad, hogy a Szentlélek temploma. És Te látod, ha van bennünk olyan, aminek nem lenne már ott helye, kérünk, tisztítsd ki, kérünk, szabadíts fel tőle, és add, hogy a veled való találkozás, a Szentlélek lakóhelye legyen már a mi életünk, és megtapasztaljuk az ő gyógyító, szabadító hatalmát. És Uram, ha gyógyulunk, rendbe jövünk, újat kezdünk veled, akkor hadd tudjunk erről bizonyságot tenni. És Te nézd meg az életünket, mutasd meg, hogy csak levelet termünk, vagy van gyümölcsünk is. Ne engedd, hogy csak levél legyen rajtunk. Mert Uram, Te gyümölcsfát akarsz, gyümölcsöt akarsz, termést. Mert ha nem termünk, kivágsz, vagy levágod a száraz ágakat. Urunk, légy áldott, hogy még mindig adsz nekünk időt a termésre, a változásra. És kérünk, hogy segíts, hogy ne forduljunk vissza, amikor akadályt látunk. Ne mondjunk le a változás lehetőségéről, hanem hitben kérjük tőled, és higgyük is, hogy amit kérünk, Te megteszed. Köszönjük, hogy soha nem csalódik az, aki hozzád fordul. Legyen áldott a Te neved, és eléd visszük a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket, mindazokat, akik még nem ismernek Téged. Hadd ragyogjon fel, Uram, a Te hatalmad, a Te dicsőséges lényed előttük. Vonz magadhoz a szíveket, hogy minél többen a Te gyermekeid legyenek. És kérünk, Urunk, népünkért, egyházunkért, gyermekekért, fiatalokért, érted szenvedő testvéreinkért, hadd tapasztalják, Uram, a Te oltalmadat, a Te megőrző kegyelmedet, és vezess minket is tovább a keskeny úton. Könyörgünk, Uram, ezért a világért, adj szemeknek megnyílását, hogy emberektől várjuk a változást, hanem egyedül tőled, hogy Téged hívjunk. Köszönjük, Uram, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, s a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban, szombaton pedig 14:00-tól a mentőmisszió találkozójára kerül sor a missziós házban. Hirdetem, hogy a jövő héten kedden nem lesz hétközi istentisztelet, tehát jövő héten kedden nem tartunk istentiszteletet, viszont csütörtökön reménység szerint már meg lesz tartva. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 272. dicséret 6. versét, mind jó, amit Isten tészen.
Úr!